Három borító érkezett Fricitől, mint minden héten, amióta a Hello járat létezik, a e-mailjeim közé, amiből egy olyat választottam, ahol egy férfi alak szemben velünk áll valami nagy halom tetején. Tulajdonképpen ilyen dombszerűnek tűnik az a dolog, nem világos számomra, hogy miből van az a halom. Minden esetre eszembe jutott egy olyan szobor, ahol Vénuszt látjuk meztelenül hátulról, amint szemben áll egy hatalmas halom ruhával. Tehát ez a forma plusz az alak. Michelangelo Pistoletto, akiről beszélünk, egy olasz képzőművész.
Ez az a Michelangelo? A híres?
Uh-huh.
Igen, ez volt a teljes nevű.
Nagyon sokat edz, és nagyon, nagyon jókat eszik, ezért van ő még mindig köztünk. Ez az A válaszom, a B válaszom az az, hogy nem. Ez
de rokon.
Egy kortárs, Michelangelo Pistoletto. Nem tudom, hogy rokon-e. Van még ide vonatkozó kérdésed?
Van, mert
adja te vagy magát.
Otthon, igen, te jó. Vagy otthon ezekben.
Aha, rokon,
eleve Pistolettónak hívni valakit.
Michelangelo Pistoletto az egyik legismertebb alakja annak a, nem tudom, hogy mozgalomnak lehet-e nevezni, Arte Povera az a neve, vagyis a szegény művészet, ami a 60-as évek vége fele indult el Olaszországban, miközben Amerikában egy dübörög a pop art, és minden nagyon színes, és csillogó, és piacbarát, mert ilyen vágykeltő, és szóval egy dübörög. Ők meg elkezdtek az ilyen nagyon olcsó, egyszerű, szegényes anyagok felé fordulni, és ha lehet a legesleges legmesszebbre elmenni a képzőművészetnek a piaci vonatkozásaitól, tehát hogy direkt olyan műveket hoztak létre, amik semennyire nem vágykeltőek, tulajdonképpen az élettartamuk se garantált, mert nagyon sokszor dolgoztak olyan alapanyagokból, amiket elfúj a szél, vagy megromlanak, mint mondjuk egy saláta, növény, és a Pistolettónak ez a munkája egyébként azért is nagyon aktuális ma, mert az, hogy látsz egy meztelen nőt egy brutális halom ruha előtt, az ma, amikor megy ez, hogy ne vegyél fast fashion cuccokat, meg mennyire túltermelés van, ennek lett egy ilyen új konnotációja. Akkor, amikor ő ezt csinálta, ez inkább arról szólt, hogy hogyan lehet ütköztetni egy ilyen nagyon magasra pozícionált, eszményi, szépségideált, mint a Vénusz szobor, aminek ő egy másolatával dolgozik nyilvánvalóan, egy hatalmas, véletlenül koszos ruhával, ami egy napi tevékenység, hogy azt szortírozod, mosod, teregeted, helyre rakod. És egyébként is izgatta őket, hogy hogyan lehet minél közelebb hozni az életet és a művészetet, akár ilyen nagyon banális vonatkozásokban is. Nem volt egy nagyon hosszú életű mozgalom, de nagyon sok jó és fontos dolog nőtte ki belőle magát, és nagyon, nagyon agyas, tehát például van egy csomó olyan mű, ami nem is tekinthető igaziból műnek, mint inkább a műre való rá, a művész általi rá, neki készülődésnek állít emléket, vagy a gondolkodási folyamatot, tehát ilyen koncept dolgok jönnek ki belőle az egyik ágon, a másik ágon meg ilyen nagyon látványosak, mint ez a Pistoletto, ahol mondom az, hogy látsz egy ilyen dombá formálódó halmot, meg egy alakot, az totál az, mint a te borítódon, csak ott fel van öltözve, ott férfi, a tetején van, és szembe áll velünk.
És úgy hívják, hogy a Roberto Roena, és a korszak legcsúnyább borítói fűződnek a nevéhez szerintem, mert ő egy ütős volt, konga művész volt, és nagyon sokan őt tartják, Roberto Roenát, a korszak egyik legjobbjának, ugye. Az van, hogy abban az időben Santana, amikor az Oye Como Va-val előjött,
Oye Como Va,
akkor mindenki azt gondolt,
ritmo.
Így.
Énekeljen még?
Igen, és aztán légy szíves a Miami Sound Machine-tól is. A Rhythm is a Dancer, vagy mi volt? Az
Rhythm is a Dancer.
Nem, az sokkal később volt, hanem Miami
Sound. Bármit mondasz, én rá tudok
zenni. Golia Estefan, nehogy már. Tehát ő is onnan nőtt ki, ott Miami a meleg volt, és akkor már se hallgattak csak ilyen zenéket. Na mindegy, szóval a közép-dél Amerika, Karib-szigetek, ezek mind azt gondolták, hogy akkor a saját zenéjüket kell megvalósítani, és ezt jól is csinálták, tegyük hozzá, hát azért szerepelnek ebben a műsorban, de az artwork, a művészi hatás, akkor valahogy annyira nem volt fontos nekik, rácsaptak valamit, és majd megnézitek a hellojárat.hu-n ezt a két képet, a borítót és amiről a Nóra mesélt, mert nekem nagyon gyanús, hogy egyszerűen csak jó, akkor rajzold meg, azt ott van az a kép, az a pisztolérónak jó volt az a műve, és akkor látta valami újságban, nyilván fekete-fehérben, mert akkor a life azért volt már színesben.
Utána nézhetünk egyébként, hogy volt-e bármi.
Kapcsolódási pont, nehéz.
De úgy időben kb. Ugyanott vagyunk, mert ez egy 70-es album, amiről te beszélsz, a Pistoletto meg egy 67-es mű.
Na, hát meg eldöntitek saját magatok, és miközben mondtad-e a művészet és a művészet közelítése az átlagemberhez, vagy a kommer... Ez volt nekem most, mindig elém jön ez, amikor múzeumban járok, de most a Velencében nagyon közel jött, hogy gyakorlatilag nem tudom élvezni a műveket, még hogyha nagy, vagy az Uffiziban, amikor voltunk egy évvel ezelőtt, mert hogy olyan nagy a tömeg, hogy ha én beállok mondjuk a La Primavera elé, akkor onnan elsodornak 2,5 perc múlva, vagy itt most a Peggy Guggenheim galériába, a kedvenc Giacometti szobrom mellé, odaálltam, de a következő pillanatban már letiportak, mert jött a következő, és akkor hogy ez hogy lehet összerakni? És mégis van egy vágyat, hogy ezeket a képeket megnézd, mert hol látnád másképp, és nem ugyanaz, hogyha megveszed a katalógust, vagy a neten nézegeted, mint abban a millióben. De mégis van egy ilyen feloldhatatlanság bennem, hogy van-e értelme múzeumokba járni, amikor ilyen nagyon-nagyon híres festők és képei láthatók.
Teljesen megértem ezt a dilemmádat, de van egy csomó mű, amit megéri élőben látni, mert egész más reprodukciókban, és egyébként szerintem erre találták ki a múzeumok nagy része, csinálja ezt, hogy idősávra tudsz jegyet venni, mert akkor legalább egy kicsit lehet azt korlátozni, hogy ne az legyen, hogy amikor te odamész, akkor egyébként 2 darab 500 fős turista busz állt meg, és már mindenki bent van veled együtt, és őket látod, nem a kedvenc Giacomettidet. Na mindegy, azért én múzeumpárti vagyok. Mesélj még erről a zenészről, aki igaz, hogy szerinted csúnya borítókat csinál, de nagyon jó zenéken.
Igen, ő is úgy kezdte, mint a legtöbb séf, hogy egy konyhában, ő egy zenekarban. Annyira erőlködött, hogy bejusson, és olyan sokat gyakorolt azon a hangszeren, hogy előbb-utóbb felfigyeltek rá New Yorkban, és azt mondták, az akkor belobbanó nagy szalsza mozgalom nagyjai, hogy jó, próbáljuk meg, a Funny All Stars volt az egyik legnagyobb zenekara annak a korszaknak, ők még a Yankee Stadiumban is felléptek, nem tudom, 80 ezer ember előtt, ilyesféle latin-amerikai zenével, ami az óriási nagy szó volt, és akkor elkezdett itt virágba borulni az ő művészete, mert kiderült, hogy iszonyú jól táncol is. Tehát showmannek sem akármi, és amikor mindenki mikrofon fejjel rohangált a színpadon, Stevie Wondertől Tito Puenteig, akkor ő leborotválta teljesen kopaszra a fejét, nyomta a kongáját ott hátul, miközben a fúvósok fúgták a rezet, és egy pillanaton túl előpattant a mikrofonhoz, és táncolni kezdett, és nyilván ez a hozzáadott érték volt, tehát a látványelemnek hívják ezt, tudjátok, az első emeletben is volt egy ilyen ember, ez a szőke, aki igazából menedzser volt, de csak így tudtak neki gázsit adni. Na, addig-addig, hogy aztán saját zenekarokat alapított, és egészen a 2000-es évek legelejéig hol jobban ment neki, hol rosszabbul, attól függően, hogy maga az a zenei stílus, amit ő játszott, a képviselt a szalsza, az hogyan ment a világba, Roberto Roena.